Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A béketanács azért jött létre, mert a régi szervezetek már nem működnek, viszont baj megvan a világban, és valakinek békét kellene teremteni. Aki ebben nincs benne, az valóban kimarad, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben. Az egynapos uniós csúcsértekezletet követően újságíróknak nyilatkozva Orbán Viktor azt mondta, az okoz zavart az uniós tagországok között, hogy miként viszonyuljanak egy olyan új testülethez, amelyet bevallottan a béketeremtés érdekében hoztak létre, és amelybe valakiket meghívtak, másokat nem. Mindenképpen több esélye van ennek a szervezetnek a sikerre és a békére, mint a régieknek, amelyek kudarcot vallottak, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta. Ketten voltunk csak európaiak, a bolgárok, meg mi, akik azt mondtuk, hogy ez egy jó cél. Kérdésre válaszolva Orbán Viktor kijelentette, előbb-utóbb lesz békecsúcs Budapesten, nem tudjuk még, hogy pontosan mikor és hogy milyen szereplőkkel, de ez nem került le a napirendről, tette hozzá. Az Európai Unió vezetése befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét, ami lényegében egy eladósodást jelent. Mondta Orbán Viktor miniszterelnök az uniós állam és kormányfők ülése után Brüsszelben. Kaptunk egy papírt, dokumentumot, amit nem vagyok jogosult nyilvánosságra hozni, ami arról szól, hogy befogadták az ukránok 800 milliárd dolláros igényét, és amelyik azt mondja, hogy jó, ez legyen így, és terveket mutat be, hogy kell előállítani ezt a pénzt, ami lényegében egy eladósodást jelent, ismertette a részleteket a kormányfő. Orbán Viktor közölte, az ukrán igény az, hogy az Unió adjon a következő 10 évben 800 milliárd dollárt, és ezentúl még egy 700 milliárdos hadi kiadásra is szükség lesz. Mindenképpen atombomba jellegű mellberúgás volt, hogy azt hittük eddig, az Unió majd próbál esetleg kifarolni, vagy valamit lágyítani, vagy csökkenteni, de nem. Úgy, ahogy jött Ukrajnából az igény, befogadták az egészet, fogalmazott a kormányfő. Dánia és Grönland teljes mértékben élvezi az Európai Unió támogatását, és a két területet érintő kérdésekben kizárólag Dánia és Grönland jogosult dönteni, jelentette ki António Costa Brüsszelben az uniós tagállamok vezetőinek transatlanti kapcsolatokkal foglalkozó rendkívüli ülését követő sajtótájékoztatón. Az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta, ez az álláspont az Európai Unió szilárd elkötelezettségét tükrözi, a nemzetközi jog, a területi integritás és a nemzeti szuverenitás elvei mellett, amelyek alapvető fontosságúak Európa és a nemzetközi közösség számára. Kiemelte, az Európai Unió és az Egyesült Államok régóta partnerek és szövetségesek, a transatlanti közösség közös értékekre épül, és népeik jólétét, valamint biztonságát szolgálja. Kétszeresére emelik a nemzetiségi pedagógus ösztöndíjakat, jelentette be a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Szegeden. Soltész Miklós a Gál Ferenc Egyetemen tartott sajtótájékoztatón azt mondta, 2010-ben 12 olyan oktatási intézmény volt, amelyet a magyarországi nemzetiségek tartottak fenn, jelenleg az ilyen óvodák és iskolák száma 110. Hozzátette, kicsiben hasonló folyamat játszódott le, mint az egyházak esetében, ahol a fenntartásukban működő intézményekben tanuló diákok száma 114 ezerről 270 ezerre emelkedett. A magyarországi nemzetiségiek jövője függ az oktatástól, hangoztatta az államtitkár. Végül az időjárásról. Északon, északnyugaton többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő valószínű. Délebre, akár hosszabb időre szakadozhat a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék. Északi tájainkon kisebb havazás, délfelé haladva gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken a kisebb eső lehet a meghatározó. Csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként a keleti eszél. A hőmérséklet napközben 0 és plusz 1 fok körül alakul, de északnyugaton ennél hidegebb, délen délkeleten ennél enyhébb lehet az idő. Késő este mínusz 4 és 0 fok valószínű. Híreket hallottak.
Me.
Tömörkény István. Fecskék. Volt abban az időben nálunk, odalent a Novi Bazári táborban egy fekete szakállú, alacsony, mérges kis ember, káplári sarzsiban, bizonyos káplár Maksa nevezetű. A legények, akik a szava alá tartoztak, nevét nem Maksának mondták, hanem mint Macskát tisztelték. Mert szigorú volt a kis ember, fölöttébb rendet tartott, többet, mint kellett volna, mert elvégre a rend is csak olyan orvosság, hogy megárt belőle a sok. Ő túlságosan sokat buzgolkodott ezen, s minden alkalmat helyesnek talált arra, hogy legényeit súlyosan leszidja, vagy egy pár napra a tábor áristomába vitesse. Egy alátartozó legény, a hosszú és szer fölött erős ördög meg is mondta neki egyszer: hely, Macska, Macska, ha egyszer innen hazaérünk Magyarországba, így félkézzel fölemellek a nyakadnál fogva, de nem teszlek le addig, míg meg nem fulladtál, akkor maradsz majd csak igazán Macska. A Macska nem szólt rá semmit, csak börtönbe vitette az ördögöt, mert e fajta szigorúságot tartott azon a területen belül, ahol 20-25 embernek az ő eszejárása szerint kellett élni. Bár kitudódott, hogy a Macska eredendőleg nem volt se szigorú, se pontos, oly igen nagyon a végletekig, hanem keménységének oka tisztán csak a magasabb rangúaktól való félelemben volt keresendő, ami nem ritka dolog olyan helyen is, közönséges nyelven ijegységnek neveztetik. Ez az ember hát ezen okból volt szigorú. S mert csak a tények előadására kell szorítkoznom, nem mondhatom el, hogy a hosszú és nagyöklű ördög a hazatérés után csak ugyan arra a színvonalra emelte, ahova emelni oly erősen ígérte. Alig ha tette, mert a macska voltak éppen nem is volt rá érdemes, mert néha mégiscsak a láb hagyott a szigorúsággal. Ez olyankor volt, amidőn hazasóvárgó dalokat énekeltek a katonák. Nem olyankor, amidőn szabadságukban állott, hanem tiltott időben. Amidőn rendnek kellett lenni. És mégsem tudott olyankor szigorú lenni a macska. Ahogy a nóta szólt az otthon való Magyarországról, elfeledte ő is a rend szeretetét, és hallgatott. Ha már nagyon sok és nagyon hangos ilyenféle sóhajtás szállt erre hazafelé, s már gondolta, hogy a lárma miatt baj lenne, akkor is csak szelíden szólt. Ugyan ne szaggassátok az ember szívit. A szomorú dalok azonban azért nem hallgattak el. Fölzokogott a barakok sarkaiban a nóta a szép Magyarországról, amelytől mi messze estünk a vörös sziklák közé, s néhányan már itt is maradtak végképp, a vörös sziklák között. Ahogy a katonalegény parasztésszel a maga szíve verését versekbe foglalni tudja, olyan különféleképp szól az ének a távoli hazáról, lombos nyárferdőkről, a kis pejlóról, mely talán bizony most szomjazik is, mert nincsen, aki itassa rendesen, s íme a tó is befagyott, amiből ő tulajdon maga szokott inni. Hát, hol hát az a fejsze? Ábrándozott a bakaver sírva. Megyek, beverem a jeget, hogy ihasson a kis pejló eleget. Gyerekes dolog ez, de mindenünnen csak az dunogták. Nótája csöndes, elhaló, végeztével elborulva tekintettek egymásra az emberek. Mert szomorú sors az, a jó kis pejlóról, amely idehaza a nagy mezőkön és tágas helyeken éli világát, csak úgy messziről zümmögni verses dalokat. De a bodri kutyának se volt nyugta, a sajó kutyának sem, továbbá a nagy fehér Tiszát is emlegették a dalok, ami a lent való élet napi nyűgétől az emberek részére szabad idő gyanánt maradt, az leginkább csak ilyennel telt el. Míg ellenben máskor rendkívül nagyokat hallgatott a társaság. Szótlan pipáztak, míg nem azt mondja egy. Otthon már járnak a betlehemesök. Bólintottak az emberek, és hallgattak tovább. És oly szótalan, mély hallgatások voltak ezek, hogy a vadhegyi folyó zúgása közben is behallatszott, hogy megy valahol a hegyen fölfelé valamely katona valamely őrházhoz, és nótában kérdezi a sötét vidéktől. Mikor megyek hazafelé, szép Magyarország felé? A dalszavát széthordta a völgyben az esti szellő a különféle katonai népekhez. A minarétek tetejében hiába gegőzött a török harang, ha legszebben fújta, akkor se hallgatott rá senki. A dal szavát széthordta a völgyben az esti szellő a különféle katonai népekhez. A minarétek tetejében hiába gegőzött a török harang, ha legszebben fújta, akkor se hallgatott rá senki. Csak mindenkinek azon járt az esze, hogy ugyan mikor megyünk hazafelé, szép Magyarország felé. De feleletet senki sem adott. A feketülő hegyek csak hallgattak, forró sóhajtásokra és meleg vágyakozásokra nem indul meg az ő keblük, mert szokva is lehetnek az ilyesmihez, miután a római légiók nótás katonái is kérdezgettek tőlük annak idején egyet s mást. A súlyos, nagy hegyek azoknak se feleltek. Nem is értenek hozzá. Mit tudják azok, hogy mi az, mikor egy ember kezdi mondani, csárdás kisangyalom, más ölel, úgy hallom, hogy ezen mindenki elszomorodik. A napfényes mezőkről, a sűrű nádasokról, a szelíd és halk folyóvizekről mit tudnak ők, akik még csak szélkiáltó madarat se láttak a barázdában futni? Nekik legföljebb ilyenekről, ha föllegek beszélnek, amelyek lassan úsznak innen arra lefelé, mert bizonyára nekik se kellemes ez az utazás. Ó, a föllegek! Azok is igen kedves vendégek voltak. S ha ritkásan, nyaranta úszott arra valamely olyan fehér bárány felhő, amilyen a mi kékegünkön otthonos, a katona fölnézett rá, megemelte a sapkáját, és mondta egymásnak: nézd, ez alig, hanem hazúról gyütt. És azokról is verses nótákat csináltak, a bánat felhőkről, amelyek Szeged felől jönnek, jaj, de nagyon sebesen. Semmiféle poéták nem voltak pedig azok, akik a honvágyat, mit a maga valóságában az ő paraszt szívű kimondani restelt, így versbe és nótába formázták. Csak egyszerű parasztlegények voltak, köztük egy-kettő iparos, jó része azonban a tanyák világából és szomszéd falvak akácvirágos utca soraiból. Viselkedésük itthon nem valami híres. Ugye bizony? És érzelmeik, az ő hideg és nyers szokásaiknál fogva itthon is igen el vannak vermelve. Abban a sivár életben pedig, amit oda alá folytatni kellett némelyiküknek már esztendőkön által, még ridegebbre vált a lélek. De azért nem halt el annyira, hogy ne sírt volna titkon az otthoni mezők után, mert azzal álmodott, és azzal kélt valamennyi. Nem bír az alul szabadulni senki. Lelkének ez a tápláléka, ha a határon kívül kell szomorkodnia. Valamely alkonyat volt, ősz elejé alkonyat, amidőn a ahogy a tábor udvarán és a zúgó víz partján a napi dolog végeztével álmodozott a nép, kisded fekete fölleg jelent meg az égen, a magas hegyek ormai között. Erről hazúrról jött, és igen nehezen haladt. És egyszer csak keringélni kezdett a völgy fölött. A fecskék. A fecskék! Kiáltozta a sok gyerek. Jönnek Magyarországból! Csak ugyan azok voltak. Isten madarai, akik kisasszony napja körül szoktak útra kelni, hogy meneküljenek a tél elől. Nagy raj volt nagyon, és amint forogva röbdöstek a levegőben, látszott már rajtuk, hogy éjszakai szállást keresnek, mert ezen völgy után ismét nagy hegyek következtek, a Balkán hegyes vidékei, oda bizony egy kis pihenés szükséges. Nem volt akkor a kis pár száz emberes táborban szem, amely ne ezen apró légi madarakat nézte volna. És oda jöttek, pihenni a fabarakok tetejére. Ott volt a szomszédban a török város. Oda is mehettek volna, de nem mentek. Mert hiszen magyarországi utas idegenben nem szállhat máshoz, csak magyarországihoz. Hármas, négyes sorával ülték végig a tetőket. A kerítésekre, az ereszgerendákra is jutott a seregből, és tele volt csipogásukkal az egész környék. A katonák megnéztek föl rájuk, és beszéltek hozzájuk, kérdezve, hogy mi újság otthon, kisfecskék. Ugye nehéz volt a mars idáig a csúnya hegyeken keresztül. A szegény kis vándorok csak csicseregtek a kérdésre úgy, ahogy ők tudnak. De az tökéletesen úgy hallatszott az elepet füleknek, mintha magyar beszéd volna. Mert arra felé nem lakik a fecske, általában nincsen apró madár. Nincsen ott semmi. Sasok és ölyvök birodalma az. Azonban csak most mert volna jönni a sas, vagy csak egy ölyű is. Halálok halálát nyerte volna ez estén, mikor az édes, apró magyar vendégek az ereszet alatt beszélnek. Ameddig csak beszélgettek, mind végig lesték a szavukat a katonák, míg nem a kis törődöttek, elaludtak ott a tetőszélen, az ereszetek gerendáin és a párkányokon. A barakok szobáiban nem volt az este lárma, csak beszélte egymásnak a nép boldogan, hogy lám, hát erre jöttek. Hogy bizonyosan tudták, hogy erre kell jönniük. Talán otthonról üzentek is velük, mert az ilyesmi lehetséges, miután a fecskék az Isten madarai. Mondja kend mán, komám, nem vöszi-e kend észre, hogy ez a nagyobbike, ez a kövér. Nem épp az öreg szüléméktől való. Azután csend volt. Magyar raj aludt a födél fölött, magyar raj a födél alatt. Ezen az éjszakán még könnyebb volt haza álmodni, mint máskor. Bár ez máskor sem ment valami túlságos nehezen. De azért még nem riogott az őrségen a kürt, mikor már ébren volt a nép, hogy a fecskéi után nézzen. Szerette volna azt mindenki látni, hogy hogyan indulnak a továbbvaló messzi útjukra a kicsi magzatok. Azzal azonban senki se számolt, se ember, se fecske, hogy miféle szelek lakoznak a fekete hegyek katlanaiban. Elővágott onnan észak felől éjfél után a nagy hidegség, és havat hozott, amely belepte a tetőket, a barakkokat, és igen nagy hideg lehetett, mert az útszélen járó turkószerbek azt kiabálták egymásnak, zima, komsia, zima! Ami meg a fecskéket illeti. Azoknak java része ott hevert a havasföldön megdermedve, kifagyva szépen. Némelyik, ahogy elállta altában gyenge testét a fagy, s lebukott a barak tetejéről, még vergődött valamicskét, s nem éppen a fal tövében dermedt meg, hanem szárnyaival verte a havat, és odább akart menni én szegény állatom, mert tudta, hogy neki útja van valamerre. No, egy pár lépést el is vergődött a hóban. A nép pedig ott türelmetlenkedett a barakajtókban, és el volt fagyva az ő szívében is minden virág, és nem mert kilépni az ajtó küszöbén. Mert akkor szeges lábbelijével halott fecskére taposott volna. Időbe telt, míg valahogy átugrálták a dermedt testeket, és a kurta termetű tamburasztalost, ki akkora ugrásra nem volt alkalmatos, a hosszú ördög csak úgy kivetette a hóba, hogy a halott fecskék fölött elhaladni bírjon. Káromkodott is az ördög, a nevivel jár különben, mondván, hogy ilyen sorsokat miért éreztet velünk a sors. Senki se volt rá felelettel. Egy új, nehéz kéreg szorult a lelkek fölé. Infanteriszt Kéler-Féler lépegetett a fecskék közt. Kéler volt a neve, de mert az a golyó, amit ő küldött, soha célt nem talált, okos német szó szerint Kéler-Félernek neveztetett. Igen kövér, de mind a mellett bohói fiú volt ez a Kéler-Féler, bár egyébként tanyai származás, amin nincs mit csodálkozni, mert van itt olyan juhász is, akit Hoffmannak neveznek. Hát, Kéler-Féler a hóba térdelt. Fölvett egy fecskét, és nézte a két tenyerében. Nini, mondta, még meleg. Két nagy tenyere volt ennek a Kéler-Félernek, paraszti és durva tenyér, de annál melegebb a vér, amely alatta lögdösődött. Ebbe a két tenyerébe fogta a madarat. Tenyere melegétől a madár élett. Szemeit a félhalódó állat fölnyitotta, és Kéler-Féler nagyot ordított. Emberök! Élnek még a fecskék! És szinte tülekedve, egymást előzve rohanta meg a katona nép a hóba fagyott fecske csapatot. Ki mennyit bírt, szedett föl belőle, és a hosszú ördög, ki az imént kihajította a hóba a rövid tambur emerik asztalost, már ismét behajította a barakba, hogy fűtsön, ahogy csak tud, mert meleg kell ide. A sok baka pedig hordta be a fecskét, az asztalokra rakta és keszkenővel, fehér ruhával, mi egymással terítgette és akadt, aki fejen csókolva ébredő madarát a száján keresztül igyekezett bele lelket lehelni. Nem maradt a tábor udvarában elhullott fecske egy sem, csak amely már végleg elhalt. Emezek meg a barakszobákba hordottak, egymás után nyitogatni kezdték a szemüket. Jaj, de nagy örömök voltak azok. Nézd de, már éled. Hát az enyém, nihogy mozdul. Mozogtak, csak ugyan a kis állatok. Volt, ki már fölült az asztalon és széjjel tekintett. Gyönyörűséges szeme van a fecskének, kis acél gömbjében le van rajzolva az, amire éppen tekint. Hordta a sok katona nekik a komiszkenyeret, és az erőre kapottak közül már akadt olyan is, amely feléje nyúlt. Vizet is vittek nekik csajkákban, de továbbá hoztak fekete kávét is. Mert miután a bakanép igen szerette a fekete kávét, amibe komiszkenyeret aprított, a barakszobák haditanácsa hasznos tápláléknak vélt ezt a fecskék részére is. Jó volt-e? Nem volt-e? Nem tudni. De annyi bizonyos, hogy egy-kettőnek a kivételével mind életre jött a fecske. És azután, bár ki is nevessenek érte, az az állat tudta, hogy hol van. Mert egy se vadult meg, egy se röbdösött a falnak, hanem otthon volt valamennyi. Összeázott szárnyaikat a legfinomabb eszközével, a fogkefével pucolgatta a baka. Azután mindenkinek a fecskéi ott laktak azon a délelőttön az ágyon. Más kompánia állt éppen aznap szolgálatban, hát szabad volt a nap, és kedve szerint ajnározhatta kis magyarországiait a nép. Gügyögtek nekik a katonák, mint ahogy apró gyereknek szokás. Ráválaszul csipogtak a fecskék, és a durva lelkű paraszt katona szinte siránkozva mondta nekik. Miért nem úgy mondott, hogy érteném, hogy mit fáj? Délfelé az idő kiderült, a szél abba maradt. Tenyéren vitték ki az udvarra a fecskéket, és fölrebbentek onnan a tetőre. Ott beszélgetni kezdtek, s várták a társukat. Sokat hoztak ki a népek, és ezek is elmentek aznap délután. Szerencsés és boldog utat sóhajtottunk utánuk. Más felekezet pedig, a gyengébje, még azon éjszaka is ott hált. Betette a katona az elgyötrött, az elárvult kismadarat az inge kebelébe, és együtt aludtak. S a verekedésre fogadott legénynek és a rövidke kismadárnak a szíve egymáson dobogott. Másnap aztán mind elment. Infanteriszt Alexander Hézső eresztette el az utolsót. Fölvágott a magasba a madár, néhányszor körülkerítette a tábort, azután megindult a társai nyomán. Eredj csak, Eredj, hálátlan kutya! Kiáltotta utána Hézső, pedig voltaképpen annyi könyv pergett a nagyveres szakállába, hogy az sem bírta állni. Arról is lepergett.
Elhangzott Tömörkény István Fecskék című írása. Felolvasta Fehér István színművész. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa üzenete a Francia Katolikus Média Szövetségnek. Erősítsük fel a megbékélés hangjait, fegyverezzük le a szíveket. A Vatikáni Rádió lengyel adása Bene Merenti kitüntetést kapott a béke előmozdításáért. A megtérés, megértés. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi harmadik vasárnapra.
Leó pápa a katolikus médiához. Erősítsük fel a megbékélés hangjait, fegyverezzük le a szíveket. 14. Leó pápa üzenetet küldött a Francia Katolikus Média Szövetségnek a 29. alkalommal megrendezett Szalézi Szent Ferenc napokra, amelyet január 21-e és 23-a között tartanak Lourdesban. Egy megosztottsággal és a mesterséges intelligencia megjelenésével jellemzett világban 14. Leó pápa arra bátorította a katolikus médiában és kommunikációban dolgozókat, hogy adjanak teret a szenvedő és a békéért dolgozó emberek történeteinek. Arra buzdítalak benneteket, hogy legyetek a jó szavak magvetői, a megbékélést kereső bátor hangok erősítői, a gyűlölködő és a fanatikus szívek lefegyverzésével. Hangsúlyozta 14. Leó a Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt és a Francia Katolikus Média Szövetségnek címzett üzenetében, amelyet január 21-én szerdán tettek közzé. Egy széttöredezett és polarizált világban legyetek antennák, amelyek felveszik és továbbítják azt, amit a gyengék, a peremre szorultak, a magányosak, és azok tapasztalnak meg, akiknek szükségük van arra, hogy megismerjék a szeretet örömét, kérte a pápa a katolikus média képviselőitől. A Katolikus Média Szövetség minden évben megszervezi a Szalézi Szent Ferenc napokat, amelyre a világ minden tájáról érkező újságírók gyűlnek össze, hogy elmélkedjenek a katolikus média és kommunikáció küldetéséről. Szalézi Szent Ferenc a katolikus média védőszentje, akinek az emléknapját január 24-én ünnepli az egyház. Fontos katolikus reformátor volt, aki ékes szólásáról és a lelki életről szóló írásairól, például a Bevezetés az áhítatos életbe című művéről ismert. A francia nyelvű pápai üzenetet Emmanuel Bonnet, a Francia Katolikus Médiaszövetség elnöke olvasta fel az egybegyűlteknek. A pápa elismeréssel szólt a szövetség éves kezdeményezéséről, amely az imádság és az elmélkedés közös élményein keresztül vitát nyit az információ fő témáiról és arról a hozzájárulásról, amelyet a katolikus média ehhez nyújthat. A kommunikációs szakemberek felelősségére összpontosítva egy polarizált világban 14. Leó felidézte, hogy Péteri szolgálata kezdetétől fogva hangsúlyozza, hogy szükség van a fegyvertelen és lefegyverző tájékoztatás előmozdítására, amely lehetővé teszi számunkra, hogy előítéletektől mentes és minden ember méltóságát tiszteletben tartó perspektívával rendelkezzünk. Szükségünk van olyan szavakra, amelyek begyógyítják az élet sebeit, olyan szavakra, amelyek közösségeket építenek ott, ahol az ellenségeskedés elválasztja az egyéneket és a népeket. Nemet kell mondanunk a szavak és a képek háborújára, figyelmeztetett Leó pápa a katolikus médiában dolgozóknak küldött üzenetében. Ahhoz, hogy szembenézzünk ezzel a korszakkal, amelyet a kommunikáció területén is a mesterséges intelligencia megjelenése jellemez, sürgősen vissza kell térnünk a szív érveihez, a jó kapcsolatok központi szerepéhez, és ahhoz a képességhez, hogy közelebb kerüljünk másokhoz anélkül, hogy bárkit is kizárnánk, hangsúlyozta Leó pápa üzenetében. Kifejtette, hogy ez a szükséglet választ találhat az igazság szolgálatában, amelyet a katolikus média mindenkinek, még azoknak is kínálhat, akik nem hisznek. Leó pápa rámutatott Jacques Hamel atya példájára, egy francia papra, akit 2016. július 26-án az úgynevezett iszlám államhoz kötődő terroristák öltek meg szentmise bemutatása közben a Rouen közeli Saint-Étienne-du-Rouvray településen, mint az inspiráció forrására a katolikus kommunikátorok számára. A Szent Atya megjegyezte, hogy a Katolikus Média Szövetségnek létezik a Hamel atyáról elnevezett díja, amelyet minden évben olyan újságíróknak ítélnek oda, akik munkájukkal előmozdították a békét és a vallások közötti párbeszédet. Kiemelte, hogy Hamel atya élete feláldozásáig a hit tanúja volt, és hogy mindig hitt a párbeszéd értékében. Hamel atya meg volt győződve arról, hogy sürgősen meg kell tanulnunk, hogyan mutassunk közelséget másokhoz, kivétel nélkül, emelte ki üzenetében Leó pápa. Ahhoz, hogy megismerjük egymást, találkoznunk kell, anélkül, hogy megijednénk a különbözőségeinktől, készen arra, hogy kihívás elé állítsanak bennünket azért, akik vagyunk és amiben hiszünk. Hamel atya példája bátorítson benneteket arra, hogy az igazságot keressétek a mindent megmagyarázó szeretetben, és hogy az átölelő szó megalkotói legyetek, egy olyan kommunikációi, amely a széttöredezettet képes összehozni, és amely az emberiség sebeire balzsamot hoz, zárta üzenetét 14. Leó, amelyet a Lourdesban megrendezett 29. Szalézi Szent Ferenc napokra küldött. A Szalézi Szent Ferenc napokat a Katolikus Média Szövetség és a Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium együttműködésével szervezik minden évben. Általában január végén a franciaországi Lourdesban tartják, hogy elmélkedjenek a katolikus média küldetéséről, a válság és a szekularizáció idején. Alkalmat ad arra, hogy megvitassák a katolikus újságírás jelenlegi kihívásait, és módokat találjanak az evangelizálás missziójának továbbvitelére, ünnepelve az újságírók és írók védőszentjét, aki lelkiségi tevékenységéről és a hitvédelméről ismert. Az egyház és a kortárs világ kontextusában a médiával kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, mint például a média szerepe válságidőszakokban, a szekularizáció és a hittanúság tételének szükségessége. Céljuk a média katolikus identitásának erősítése és annak feltárása, hogyan lehet hangot adni az egyháznak egy gyorsan változó világban. Az idei tanácskozás is szekciókra oszlik, amelyekben a digitális technológia, az új katolikus média szereplők, kiváltképpen a közösségi hálókban jelenlévők, valamint a francia katolicizmus kisebbségi státusza kihívásaival foglalkoznak.
A Vatikáni Rádió lengyel adása kitüntetést kapott a béke előmozdításáért. A lengyel tábori püspökség kitüntette a Vatikáni Rádió, Vatican News, illetve a L'Osservatore Romano című napilap lengyel szekcióját a béke és a biztonság értékeinek előmozdításáért. A benemerenti érdemrendet megkapták a lengyel hadsereg egységei is, a fegyveres erők operatív parancsnoksága, a fegyveres erők kiegészítő felügyelősége, valamint a katonai légierő zenekara is. A Bennem Erenti elismerést január 21-én kedden adták át a díjazottaknak Varsóban, a Lengyel Hadsereg Múzeumában egy gála ünnepség keretében, amelyet a tábori püspökség helyreállítása 35. évfordulójára rendeztek. Vjeszláv Lehovics, Lengyelország tábori püspöke nyújtotta át a kitüntetéseket, aki nagy örömmel fogadta a vatikáni média munkatársak jelenlétét. Mint mondta, ez megerősítés arra, hogy a média békét és a biztonságot szolgálja. A kommunikációs dikasztérium elhozza a pápa és az egyház hangját, Jézust szolgálva, aki a béke fejedelme. Minden szentmisén felidézzük Jézus szavait, békesség nektek, béke veletek. A tábori püspök köszönetet mondott a vatikáni média valamennyi újságírójának, amiért a mai világban, melyet annyi konfliktus sújt, és ahol az olyan értékek, mint az igazság, a szeretet, a béke, az igazságosság és a szolidaritás nem mindig érvényesülnek, a vatikáni média továbbra is ezeket az értékeket támogatja, és ezekről tesz tanúságot. Lengyelül elmondott beszédében Andrea Tornielli, a vatikáni média főszerkesztője aláhúzta. Küldetésünk az, hogy továbbra is elvigyük Péter utódának szavát a világ minden szegletéig. A lengyel szerkesztőség példaértékűvé vált egész média rendszerünk számára, a lengyel pedig a 7 fő nyelv egyike, amelyen a vatikáni média megszólal, 21 évvel a nagy szent II. János Pál halála után. Andrea Tornielli kiemelte a vatikáni rádió nagy hagyományát, a jezsuiták hozzájárulását annak fejlődéséhez, majd a Pavel Ritel Andriánik atya vezetésével működő szerkesztőségi csapat munkáját. A főszerkesztő rámutatott, hogy a valós információk átadása, a kapcsolatteremtés és a felelős kommunikáció a katolikus újságírás 3 alapfeladata. A lengyel szekció fontos szerepet játszik ebben a küldetésben, hiszen széles körben követik Lengyelországban és külföldön egyaránt. Az elmúlt évben a vatikáni média lengyel nyelvű hírei közel 1 milliárd megtekintést értek el. Massimiliano Menichetti, a vatikáni média főszerkesztő helyettese, a Vatikáni Rádió és a Vatikán News portál igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a lengyel nyelv milyen sajátos szerepet töltött be a vatikáni médiában a múltban, és tölt be a jelenben egyaránt. A lengyel nyelv mindig központi szerepet játszott a vatikáni média számára. Ez a nyelv híven őrizte a hitet a totalitarizmusok sötét éveiben. Ma a Vatikáni Rádión, a Vatikán News portálon és a L'Osservatore Romano napilapon keresztül hirdeti az evangélium szépségét, és olvas minden hírt az egyház társadalmi tanításának lencséjén át. Hozzátette, az erőszaktól és igazságtalanságoktól sújtott világba a vatikáni média remény távlatát viszi el, és ahogy a pápa erre emlékeztet, egy lefegyverzett és lefegyverző kommunikációt. A díjat Andrea Tornielli igazgató és helyettese Massimiliano Menichetti vették át, valamint Pavel Ritel Andriánik atya, a lengyel szekció felelős szerkesztője. A vatikáni médiaigazgatókon kívül a lengyel szerkesztőség tagjai is kitüntetésben részesültek. Milito pro Cristo érmet kaptak a béke előmozdításáért. Itt emlékeztetünk rá, hogy Páter Félix Lasson jezsuita 1938. november 24-én közvetítette az első rendszeres lengyel nyelvű programot a Pápa Rádiójának hullámhosszain. Ezt a dátumot tekintik a lengyel műsor megkezdése hivatalos időpontjának. A szerkesztők 2013-ban egy különleges CD-t ajándékoztak Ferenc pápának. Összegyűjtötték 75 történelmi személy hangját, akik az elmúlt évtizedekben megszólaltak a vatikáni rádió mikrofonjai előtt. A tábori püspökség Bennem Erenti díját idén a lengyel hadsereg több fontos intézménye is átvehette, így a fegyveres erők operatív parancsnoksága, a fegyveres erők kiegészítő felügyelősége, valamint a katonai légierő Karol Kurpinski díszzenekara is. A tábori püspökség 1919-ben jött létre Lengyelországban, és különösen a II. Világháború idején játszott fontos szerepet. A kommunista rezsim idején a kormányhatóság felfüggesztette a katonák lelkipásztori ellátását. 35 évvel ezelőtt Szent II. János Pál pápa állította helyre a tábori püspökséget. Jelenleg 130 tábori lelkész szolgál a püspökség keretein belül Lengyelországban. A megtérés, megértés. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi harmadik vasárnapra.
Három kérdés segített abban, hogy közelebb kerülhessek az evangélium szívéhez. Mikor szólal meg Jézus? Hol jelenik meg? Mit mond? Ez a három kérdés számomra is irányadó lehet. Mikor kell megszólalnom? Hol kell megszólalnom? Mit kell mondanom? Jézus akkor szólal meg, amikor Jánost fogságba vetik. Ráérez arra, hogy eljött az idő. Ez amolyan belső megérzés, intuíciónak is nevezik. Belső hang, amelyet csak én hallok meg. Egy belső késztetés, amelyet csak én érzek. Egy belső fény ez, amely megvilágosít, irányt ad. Sokszor hajlamos vagyok szidni a világot, kritizálni mindent, mert azt érzem, hogy sok a sötétség körülöttem. Ha túl sötéten látom a világot, akkor egész biztos, hogy nem mások megváltoztatásán kell fáradoznom, hanem a magamén. Aki sötétséget lát maga körül, annak lelkét még nem érintette meg Krisztus világossága. Ő maga is sötétségben él. Akinek szívében nincs fény, az maga körül sötétet lát. Hol jelenik meg Jézus? Zebulon és Naftali határvidékén. Izrael 12 törzsének azon a részén, amelyet a választott nép megvetett. Nos, érdekes dologra derül itt fény. A választott nép megveti azokat, akik még pogányok. Hogy vagyok én ezzel? Az 1990-es években egy egyháztanácsos felháborodott azok miatt, akik addig nem jártak templomba, a kommunista rezsim miatt, és most elindultak. Azt mondta, kiáll a tanácsból, mert nem hajlandó azokkal együtt járulni az úrasztalához, akik addig más hatalmat szolgáltak ki. Vajon igaza volt? Mindenképpen. Csak éppen szeretet nem volt benne. Benne is nagy volt a sötétség, mert még nem tért meg, mert még nem világította be az ő szívét Jézus Krisztus, aki mindenkinek felajánlja fényét, kivétel nélkül. Persze nehéz megbocsátani, de ítélkezni sem szabad azok felett, akik abban az időben nem jártak templomba. Az az ő bajuk volt, az ő döntésük, vagy legtöbbször a másé fölöttük, és azzal ők veszítettek el több időt. Addig az ő lelkük is sötétségben volt. De ha nem tudok örülni én mások megtérésének, akkor bizony még sötétségben élek. Nem én mondom, hanem a mi urunk, aki először azon a vidéken szólal meg, ahol pogányok laktak. Akkor ki is a pogány? Testvérek legyünk, erre hív meg Jézus minket, egymás testvérei. Ha a fény terjed, annak inkább örülni kellene. Ezzel el is értünk a harmadik kérdéshez. Jézus a megtérést hirdeti meg. A megtérés azt jelenti, mivel megvilágosított a szeretet fénye, elhagyom a régi életemet. A megtérés az eredeti irányhoz való visszatérés jelenti. Követem az evangélium tanítását, és elkezd élni bennem az élet. Nem tudom megmagyarázni, de érzem, hogy megváltozik valami bennem. Könnyebb lesz szeretni, mert nem ítélkezni akarok, hanem megérteni. A megtérés megértés. Megértek valamit, elfogadom az evangélium tanítását, mert szívemben megtörténik a találkozás. Eljutok a fejemtől a szívemig. Péter és testvére András szó nélkül, kérdezés nélkül azonnal otthagynak mindent és indulnak vele. Űzik még a régi mesterségüket, de szívük visszafordul Istenhez, és ők is fényhordozók lesznek. Nem azt kéri tőlük, hogy imádják, hanem azt, hogy kövessék. És így együtt imádják az atyát a Szentlélekben. Könnyebb lenne meggyújtani egy gyertyát, mint panaszkodni a világra. Ha az én világomban változás indul el, akkor körülöttem is változik a világ. A megtérés ugyanakkor folyamat is. Vannak visszaesések, de tudom, kit kell megkérnem, hogy tovább haladjak a világosságban. A Krisztussal való találkozásnak olyan varázsa van, amelynek nem lehet ellenállni. Kövessem a krisztusi fényt, s megvilágosodik minden körülöttem. Erőszak nélkül.
A megtérés, megértés. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi harmadik vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Híreinkért keressék honlapunkat a www.vaticannews.va oldalon. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse. Pilinszky János. Átváltozás. Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végig hallgattad mindig, amit mondtam. Halandóból így lettem. Halhatatlan.
Pilinszky János Átváltozás című versét Dér Gabriella előadásában hallották. Pilinszky János Budapesten született 1921. november 27-én. Középiskolai tanulmányait a budapesti piarista gimnáziumban végeztem, az érettségi után jogot, majd művészettörténeti, magyar, valamint olasz irodalmi és nyelvészeti előadásokat hallgatott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen. A diploma megszerzésére már nem jutott ideje, 1944-ben behívták katonának. A németországi Harbach faluba került, itt szembesült a koncentrációs táborok szörnyű világával, ami meghatározta egész életét és költészetét. 1945 őszén térhetett vissza szülővárosába. Első verses kötete 1946 májusában jelent meg Trapéz és korlát címmel. A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Kiadó külső korrektoraként dolgozott, 1951-től 56 júliusáig nem publikálhatott. 1955-ben polgári házasságot kötött Márkus Annával, azonban rövid együttélés után a következő évben elváltak. 1956. decemberétől 1957. októberéig a Magvető Kiadó felelős szerkesztője, 57. novemberétől haláláig az Új Ember belső munkatársa volt. Második verses kötete a Harmad napon csak 1959. szeptemberében jelenhetett meg. 1970-ben jelent meg gyűjteményes kötete a Nagyvárosi ikonok, és ettől kezdve a hazai irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. 1972-ben jelent meg a Szelkek, 1974-ben négy színdarabbal együtt a Végkifejlet, majd 1976-ban az összegyűjtött és új verseit tartalmazó Kráter. 1976-tól nem írt több verset, egyre inkább a szép próza foglalkoztatta. 1978-ban ismerkedett meg Párizsban Ingrid Fischővel, akivel 1980-ban egyházi házasságot kötött. Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve. 1981. május 27-én hunyt el Budapesten.
Thank you. témája.
Szent Ágoston imája. Add Istenem, hogy szeressük egymást. Add, hogy minden embert szeressünk, még ellenségeinket is. Nem azért, mivel testvéreink, hanem hogy azok legyenek. Add, hogy mindig égjen bennünk ez a testvéri szeretet. A testvér mint olyan iránt, és az ellenség iránt, hogy a szeretettől testvér legyen. Add megértenem, hogy amikor egy barátot szeretek, egy testvért szeretek, már velem van, már bekapcsolódott a minden embert átfogó egységben. Add, Uram, hogy szeressek, és testvéri szeretettel szeressek. Áradjon egész szeretetem a keresztények felé, az egyház minden tagja felé, ó Jézusom! Add, hogy szeretetem kiterjedjen az egész világra, a te szereteted által, hogy tagjaid átöleljék az egész világot. Amen.